akik továbbra is itt vannak velünk, Gandara Balázs az Intren tulajdonosa, és Bobály Mihály a Jab-Jab tulajdonosa. Gyorsítósáv, ezzel megyünk tovább, jó? Mert hogy ezt a részt annak szánjuk, hogy miért kellett egy befektetőt bevonnotok, egy pénzügyi befektetőt, és tetszik ez az analógia, hogy ez a gyorsítósáv.
2020 COVID-járvány. Akkor jött rá Magyarországon és a világon is rengeteg cég, hogy ez a digitális, ez a megoldás bizonyos helyzetekre, és sokkal nagyobb súlyt kell kapjon a kereskedelemben, a marketingben, a piacon, az online terület.
Megkapta.
Nagyságrendileg 5 évet mentünk előre ahhoz képest, amit eddig pici kis léptekkel, és nem csak Magyarországon, az egész világ 5 évet ment előre.
Rá voltunk kényszerítve.
Így van. És az volt az első gyorsító, most viszont egy olyan világot élünk, és egy olyan környezetben vagyunk, ahol nem csak a iszonyú magas infláció szorongat minket, hanem azt, hogy a körülöttünk levő világ is meggyorsult, és a digitális pedig abszolút real-time mindenben. És nekünk kell helytállni egy ilyen piacon.
Azt szoktuk mondani szerintem a saját kollégáinknak is, hogy a makrókörnyezet, vagy a makrogazdasági környezet az a vízhőmérséklet, és nekünk megúszni kell, tehát hogy el kell érni a következő host, vagy a következő, vagy a partot. És ugye ez mind a kettő magyar cég, mi magyarok vagyunk, Magyarországon élünk, magyar ügyfeleket szolgálunk ki elsősorban, persze köztük sok olyat, aki a határokon túl üzletel, tehát exportál vagy terjeszkedik, de alapvetően magyarországi cégeket, ami így is marad fókuszban. Viszont azt gondoljuk, hogy így az ügyfelek során rávezettük saját magunkat arra a gondolatra, hogy a tudásunk az értékes lehet a határokon túl is. Viszont ez már az a kategória volt, hogy amikor ezt elemezgettük, akkor sorra elhalasztottuk ezt a dolgot. Ez már inkább olyan fajta közgazdasági kérdés, mint amit az előbb pedzegettél a kettőnk díjével, ott nem ilyen volt. A befektető bevonása az már egy abszolút egy közgazdasági kérdés, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni úgy, hogy kellően gyors legyen, kellően hatékony, és a maximális eredménnyel járjon.
Tehát akkor ez egy ilyen tudatos dolog volt a ti részetekről, hogy befektetőt kell ahhoz bevonni, hogy tudjatok tovább fejlődni, és mondjuk a nemzetközi piacra is ki tudjatok menni.
Igen, tehát tudtuk, hogy mit akarunk, az megvolt a terv, és akkor ahhoz kerestünk partnert.
Beszéljünk már egy picit a befektető oldaláról, tehát hogy ő neki mik az elvárásai, tehát milyen növekedési elvárásai vannak. Azért ez egy kockázatos lépés, amikor valaki befektet. Nem tudom mennyivel, nem firtatom.
Hát figyelj, volt már rutinunk, mert korábban is volt egy németországi befektetőnk, akit végül kivásároltunk, és most is tudtuk a saját tervünket. Tehát, hogy szerintem mi nem ilyen, nem tipikus eset voltunk a befektetői üzletmenetben, vagy nem tudom, hogy kellene hívni, mert hogy mi egy konkrét dologgal mentünk, tehát, hogy megkerestünk néhány partnert, és azt mondtuk, hogy ezzel rendelkezünk most, ezt szeretnénk csinálni, ide szeretnénk eljutni, és ehhez keresünk egy partnert. Szóval tulajdonképpen az elvárásokat azt mi magunknak tettük le, és megkérdeztük, hogy ebbe valaki szeretne részt venni. Nem úgy volt, hogy nem tudom, így kopogtattunk valahol, és akkor azt mondta volna valaki, hogy na a fiúk, hogyha itt aláírjátok, hogy nem tudom, 5-szer ekkora lesz, vagy 10-szer ekkora lesz, akkor igen, de egyébként fel is út, le is út, hanem ez tök jó, szerintem fordítva történt, úgyhogy a terveink a sajátok voltak, és azt kerestük, hogy valaki segít abba, hogy ezeket gyorsabban megvalósítsuk, mint ahogy a saját erőnkből tellett volna.
Mihály?
Hozzá kell tegyem, hogy a rizikó az nem olyan nagy, mint mondjuk egy nulláról induló vállalkozás. Tehát ez nem a vasárnap esti befektetői műsor a nulláról, és van egy jó ötletem.
Cápák között, ne mondd ki.
Nem akartam. Igen. De mi azért ott vagyunk a piacon 15-17 éve.
Igen, azért segítségével.
Leraktunk valami stabil hátteret, meg van egy kis múltunk. Itt igazából a befektetőnek a rizikója az, hogyha kimegyünk a nemzetközi piacra, akkor ott mit tudunk dobni. Nagyon magas szintű a tudásunk, tehát az, amit mi le tudunk tenni az asztalra, az körülbelül az a szint, amit egy amerikai, egy angol, vagy egy szingapúri ügynökség le tud tenni az asztalra.
Milyen szint? Ezt nem értem, ezt mindig szeretném megérteni, hogy milyen tudásszintről beszélünk, de miért lenne nekik több tudásuk, mint nekünk?
Hát nagyon sokszor úgy néztünk Amerikára, úgy néztünk Nyugat-Európára, hogy ők egy technológiában, egy dologban sokkal többet tudnak nálunk.
De ez így volt mondjuk a vasfüggöny lehullása előtt.
Így van, tehát úgy volt mondjuk egy autógyártásnál, ezt tudtuk, hogy a Warburgnál ők jobb autót csinálnak a Mercedes-szel. Mm. Most már ez a különbség eltűnt, ez a digitális világ, ez most egy olyan világba értünk, ahol az egyetemen nem tanítják ezt a szakmát. Ugyanis amire az oktató elolvassa a könyvet, addigra már
változik.
Nem változik, elavult. Vége. Ezért nem is írnak róla könyvet, ezért nem is oktatják. A mi kollégáink konkrétan az végeláthatatlan mennyiségű online tananyagból tanulnak, amit egyébként a szolgáltatók ontanak ránk. A piacon kint a tapasztalatainkat összeszedjük, akár olyan szinten, hogy a szolgáltatók hozzánk jönnek tanácsért, hogy hogy működik a saját rendszerük. Ez tényszerűen megtörtént nem egyszer.
Szerintem valid ez a dolog, hogy egy csomó dologban előttünk állnak a nyugat-európai, vagy akár az észak-európai piac résztvevői, és én csak azt mondom, hogy a digitális területen ez még jobban kiütközik talán, mint egy hagyományos bizniszben. Tehát az például, amit látsz te is, hogyha utazol, vagy üzletelsz, vagy külföldön tanulsz, vagy tehát egy csomó területelsz, hogy sokkal gyorsabban fejlesztik a cégeket, sokkal gyorsabban buknak is, tehát az egész üzleti ciklusuk az sokkal gyorsabb, tehát ha megnézel egy hazai vállalkozást, meg megnézel egy amerikai startupot, akkor még ők fölmennek egy főről 5-re, 5-ről 50-re, 100-ra, 200-ra, aztán vagy ők lesznek a következő unikorn is, vagy elfélel az egész, de a srác már alapítja a következő cégét, fundingot, szerintem ennek a sebességéhez képest onnan nézve Magyarország olyan, mint hogyha te nagyon nyaraló falukat néznél Budapestről, hogy ott miért, milyen furcsán ráír mindenki, mert éppen nyaral, de hogy van sebességkülönbség, úgyhogy szerintem létezik ez a fajta különbség a piacok között, és ezt okosan meg kell nézni, hogy ehhez mi mit tudunk hozzátenni.
A nemzetközi terjeszkedés az mit jelent nálatok most pontosan? Mi is lesz az a két ország, ahova elsőként mentek?
Előre két ország.
Elhangzott elő, bocsánat, ugye nem spoiler volt, hanem elhangzott.
Igen, benne volt az anyagban, amit olvastatok.
Tényleg, az MM Online-on.
Igen, az mmonline.hu.
Köszönöm. Semmi baj, egy kicsit beszélj haza is, Tamás.
Úgyhogy az egyik Németország lesz. Németországban már eddig is voltak ügyfeleink, és üzleteltünk, bár nem volt ez túl nagy szelete a teljes árbevételünknek, de rendelkezünk egy csomó olyan, például Google-ös, meg egyéb nagy szolgáltatóknak a minősítésével, amivel viszonylag kevés cég rendelkezik, és azt gondoljuk, hogy a tudásunk az pont ott van, mint a nyugat-európai cégeké, de talán valamelyest hatékonyabban tudjuk kiszolgálni az igényeket. Úgyhogy ez egy igazából a core businessünknek a kiterjesztése lesz, csak egy aktívabb részvétellel a német piacon. A másik az Dubai. Dubai más kategória, ott mi sem elsősorban az alaptermékeinkkel fogunk menni, hanem inkább lereagáljuk azt, ami most kint történik a piacon. Ez egy ilyen nagyon változó igény friss startupoktól, friss technológiai cégektől, amire azt gondoljuk, hogy nekünk van megfelelő válaszunk. Nyilván van még 100 cég, akinek van, vagy azt gondolja, hogy van, de ott bár mindent talán nem is mondhatok el, de kerestünk egy-két olyan nis szűk területet, amivel azt gondoljuk, hogy ütőképesek lehetünk egy ilyen piacbelépési stratégiával.
És ezt hogy képzeljük el? Tehát nyitok ott egy irodát, felvesztek embereket?
Hát ugye a digitális cégeknek az előnye, hogy valószínűleg igen, de nem ez a fő dolog, tehát ahogy például Dubájban üzleteltünk már tavaly, szerintem a legtöbb megbeszélésünk az a hotel lobbikban, meg étteremben, meg ügyfélirodákban volt, de ettől függetlenül valószínűleg kell a fizikai jelenlét. Németországban ez fontosabb, ott egész biztosan lesz fizikai lokáció is.
Igényli egyébként ez a, most nem tudom, egy szakmája válogatja, ez csak egy ilyen zárójeles oldal kérdés, hogy igényli az a digitális piac?
Szerintem a piac, a szolgáltatásaink nem. Az a kérdés, hogy van olyan ügyfél, olyan brand, aki igényli. Tehát, hogy
megbízhatóság, nem?
Igen, tehát, hogy az ügyfél oldalon most, hogyha nem tudom, mondjatok, hogy ne én mondjak egy klasszik, egy nagy cél, hogy az fontos, hogy neked legyen egy fizikai locationod, mert ez a megbízhatóságodat emeli, akkor ez természetesen fontos. Úgyhogy fontos, mint hogy fontos a finanszírozási hátterünk, a hitelképességünk, a jogbiztonságunk, a biztosításaink, a tanúsítványaink, tehát ebből a szempontból fontos. Amúgy ahhoz, hogy mi egy üzletet megkössünk, és azt egyébként kiszolgáljuk, és megcsak sikeresen, ahhoz egyébként nem kell.
Ha már beszélünk a nemzetközi terjeszkedésről, annyit áruljatok még el, hogy egy lokális ügynökségnek, tehát hogyha már ott vagytok, akkor lokálisnak számítotok, mit tudtok elérni? Tehát mire tudtok jutni? Többre, mint idehaza? Tehát azért a terjeszkedés? Vagy ez egy ilyen X százalék, X része a biznisznek, és igazából ez presztízs.
Erre én válaszolok.
Kérlek. Tehát ez egy tiszta szerződés. Erre én válaszolok.
Pont. Annak ellenére, hogy nagyon szeretjük a magyar ügyfeleinket, és nagyon kedves ügyfeleink vannak, tehát van olyan nagy ügyfél egyébként a piacon, aki évek óta nem ír ki tendert, pedig a mi szerződésünk előtt minden évben megfuttatta az ügynökségeket, de most elégedett is, jól érzi magát. Sok olyan ügyfelünk van, aki most már 10 plusz éve van velünk együtt, ami azért digitális piacon ritka, de a jó és kedves és fizetőképes ügyfelek mellett ez a magyar piac ilyen szempontból egy kicsikét vadkelet.
Hoppá!
Tehát azért vannak ezen a piacon olyan cégek, akik nem szeretnek fizetni, vagy túl sok munkát szeretnének kérni, nagyon kevés pénzért, és így tovább.
De jó, hogy ezt így ki... Hát én mondd végig, és aztán rákérdezek még egy-két dologra ebből, mert ez...
A bántó lehet, tehát nem akarok ilyet mondani a meglévő ügyfeleinkről, mert az ügyfeleinket szeretjük. És akik ilyenek voltak egyébként, azoknak konkrétan felmondtunk, mi, mint ügynökség, de akkor is ez a játszótér 10 millió emberrel, itt ebben a kis medencében.
Majdnem mondtad, hogy langyos vízben.
Ez picike. Picike. Tehát egy német piacon egy KKV majdnem akkora, mint nálunk egy Telekom, egy kis túlzással. Egészen más a fizetési hajlandóság és a fizetési fegyelem. Ha más nem veszük, akkor tudomásul veszik, hogy egy adott feladatra időt kell egy ügynökségnek szánnia. Ahhoz, hogy jó legyen a munka, lehet, hogy sok időt kell rá szánnia, és ez sok pénzbe fog kerülni, de egy nagyobb piacon a tudás méretgazdaságossága is más. Ha beleteszünk 100 órát egy óriási méretű cégbe, ott lehet, hogy a tudásunkkal 1 millió vagy 2 millió euró profitot csinálunk, amíg ugyanennyi mennyiségű munkával itthon egy pici cégnél lehet, hogy 150 ezer forint plusz tudnánk hozzárakni az üzleti értékéhez. És ez a különbség az, ami minket kvázi odahúz egy picikét azokra a piacokra, ahol azok a ügyfelek vannak, azok a méretű cégek. Mondok egy nagyon egyszerű példát. A Google-nek nem csak az ismert és egyszerű ingyenes termékei vannak, mint az Analytics, a Google Ads és így tovább, ugye ismerjük ezeket a Google termékeket, hanem vannak a prémium termékei, aminek a használata is fizetős. Ezek nyilvánvalóan többet tudnak, AI van mögötte, volumenben sokkal nagyobb szerverkapacitást tesznek mögé, blablabla, bla, bla. És éppen ezért elkérnek egy olyan 6 számjegyű euróban összeget egy évre. Magyarországon a célközönség, azon ügyfelek száma, akik ezt hajlandók tudják kifizetni, vagy nekik megéri, azt mondjuk azt, hogy 100-nál kevesebb, vagy 200-nál kevesebb. A német piacon meg van ki mondjuk 3000 ilyen cég, vagy 5000, vagy 8000. Tehát egészen más piacon mozgunk egy olyan piacon, ami egy érett piac, hajlandó fizetni a termelt és létrehozott értékért, és minket ez vonz.
A gazdasági válság meghozta azt a morális válságot, ami visszahozta ezt az adósságspirál sztorit?
Hát, vagy inkább nem segített rajta, hogy javuljon.
Tehát ez most nekem egy kicsit régi, új történet.
Szerintem... Bocsánat, még egy gondolat ide. 2020 március COVID-járvány probléma. Nagyon sok ügyfelünk visszamondta a hirdetéseket, mert bizonytalanságot látott maga előtt, féltek, hogy mi fog történni a piacon. Mi nekünk két dolgunk volt. Egyik az, hogy meggyőzzük őket arról, hogy jó, na most jön elő az online webáruházadnak az értéke, hogyha a fizikai boltadat be kell csukni, egy. Kettő, minden egyes embert a csapatban meg kell győznünk arról, és biztosítanunk, hogy nincs aggódás, nem fogod elveszíteni a munkádat, biztonságban vagy. De mindenki koncentráljon a munkájára. Ahogy ezt a két irányt mi megjátszottuk, akkor jött egy nagyon meglepő telefonhívás egy német ügyfelünktől, magyarországi cégtől. Felhívtak, és azt mondták, hogy figyeljetek ide, lehet, hogy ez nem márciusban történt, hanem mondjuk májusban később. Azt mondták, hogy figyeljetek ide, hogyha nektek most ez a helyzet anyagi problémát jelent, akkor nagyon szívesen adunk egy nagyobb összeget, mert szeretünk benneteket, és tudjuk, hogy mi ti itt lesztek a piacon, nekünk érték az, hogy ti szeretnétek itt lenni a piacon.
Szerintem mi itthon is azoknak a cégeknek dolgozunk, akik jól működnek. Az átlagnál sokkal hosszabb az ügyfél megtartási időnk, ami nem csak azért van, mert mi ügyesek vagyunk, reméljük, hogy ügyesek vagyunk, de az is benne van, hogy az ügyfélkör is úgy alakult, már volt erre idő 15 év alatt, hogy azokkal a stabil partnerekkel dolgozunk, akik klassz cégek. Tehát ilyenfajta problémánk szerintem nincs, látjuk ezt a piacon, de mondjuk minket kifizetnek, és szerintem jó körülmények között jó kondíciókkal dolgozunk. Viszont a piac méret az nem egy olyan dolog, amit mi tágítani tudunk, úgyhogy ott kőkemény határok vannak. A cégeknek a száma, az olyan cégeknek a száma, akit a Mihály említett, az egy véges és nem túl nagy szám. Tehát, hogy te azt akarod, hogy ez ne egy sapka legyen az üzleti fejlődésén a cégcsoportodnak, akkor logikus, hogy nyitni kell. És egyébként, hogyha még a végére egy mondatom van, akkor nem véletlen, hogy mi gyakorlatilag élenjáró tanácsadói vagyunk annak, akik az ügyfeleink nagy részének is ugyanezt ajánljuk, tehát nagyon sok olyan üzleti partnerrel dolgozunk, akinek kifejezetten az exportban segítünk, és azért dolgozik velünk, hogy segítsünk neki a határokon túl terjeszkedni.
Köszi, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ma velünk, és kicsit beleláttunk a két cég összeolvadásába, a magyar digitális marketing piacba. Gandera Balázzsal, az Intren alapító ügyvezetőjével, és Bobály Mihállyal, a JabJab ügyvezetőjével beszélgettünk. Ennyi volt mára a Business Lounge. Találkozunk két hét múlva ebben a műsorban, velem majd este a szabadesésben. Vigyázzatok magatokra, további jó rádiózást, szevasztok!